Jó napot kívánok, a menetrend utolsó fél órájára fordulunk. Jön is a beszélgetés második része Pete Gáborral, a Honren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet matematikusával. Közelebb hozzuk a valószínűségszámítást, Wigner Jenő és Bolyai János munkásságát, és kiderül, lehet-e szünetet tartani matematikusként, Olá Andrea interjúja.
Arról azért fontos lenne beszélni például, hogy számos díjat tudhat magáénak, és hogy melyek voltak azok, amelyek, vagy melyik volt az, amire a legbüszkébb, vagy ami a legfontosabb volt, vagy aminek a jelentősége, vagy a karrierjében, vagy a szakmájában volt legnagyobb.
Egy társzerzőmmel közösen kaptuk, a Rollo Davidson díjnak hívják. Ezt fiatal valószínűségszámítással foglalkozó emberek kaphatják. Ez a Cambridge-ben van egy alapítvány, akik ezt a díjat adják, és tehát ezt zajérzékenység miatt természetesen nagyon jól esett. Azt a díj nélkül is úgy gondoltam, meg most is úgy gondolom, hogy talán mostanáig ez a legmélyebb eredményem. És magát az eredményt akkor Seattle-ben a Microsoft Research-nél dolgoztam, együtt talán az egyik legjobb matematikussal a 20. században, vagy hát századforduló. És egy izraeli Odad Stram, aki sajnos meghalt pont az utáni nyáron, amikor én eljöttem egy hegymászó balesetben. Szóval hárman csináltuk, egy francia srác, meg az Odad, meg én csináltunk, írtunk nagyon sok hosszú, nehéz cikket, és ezt a Rollo Davidson díjat, ezt erre kaptuk, akkor az Odad már nem élt. Tehát annyiból nem fontos egy ilyen díj, hogy az, hogy ez egy mély és érdekes eredmény, ezt a díj nélkül is tudom. Abban nagyon hasznos, hogy ha mondjuk egy európai pályázat, ami az intézetben nagyon fontos, mert az intézet költségvetésének a fele az ilyen európai pályázatokból jön. Az, hogy ott olyan emberek ülnek a zsűriben, akiknek nem lesz sok fogalma arról, hogy igazából én mit csinálok. Hiába van egy pályázati terv, amit szakértőknek kiadnak, ők remélhetőleg értenek hozzá, és meg tudják mondani, hogy szerintük ez érdekes vagy nem, meg hogy korábban én jó eredményeket értem el, vagy nem, de például ott a zsűrinek fogalma nem lesz, hogy mik az én jó eredményeim, és azok tényleg érdekesek-e. Ha van egy ilyen díj, akkor ők is tudják, hogy aha, ezek szerint a valószínűség számításosok szerint ez egy valóban kiemelkedő eredmény volt.
Ugye vessel kezdtünk, tánccal fejezzük be szerintem, hiszen a tánc az hasonlóan fontos volt egy időben az életében, mint a matematika, és ami a legmeglepőbb volt ebben az interjúban, ami az érintőn volt látható, hogy azt mondta, hogy van kapcsolat a tánc és a matematika között, vagy teljesen meglepett, amikor azt mondta, hogy a testével, vagy hogy a testében érzi a matematikát. Ez mit jelent?
Hát többféle kapcsolatot érzek. Az egyik az az, hogy a tánc az egyetlen olyan művészeti forma, ahol az alkotó ugyanazt használja, amint amivel a befogadó részesül. Tehát a testünket használjuk, és a szemünket. És egy térben mozog a táncos a nézőkkel. Tehát egy közös fizikai dologban részesülünk, a táncos meg a néző, és ami ott akkor történik a táncossal, ennek van valami oknál fogva, ennek a primér fizikai dolognak, van valami oknál fogva érzelmi hatása a nézőre. Na most a matematika az gondolatokról szól, és gondolkodással érjük el. Tehát az, hogy ugyanúgy valahogyan önreferáló matematikát csinálni, mint táncot, ez szerintem egy közös jelenség a kettőben. Az is egy közös jelenség, hogy Wigner Jenőnek van egy 1960-as esszéje, a matematika Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences, ez a cikknek a címe. Tehát rendkívül meglepő, hogy mennyire hasznos a matematika mindenfajta tudományban. Holott a matematika tényleg csak egy ilyen gondolat, kísérletek, egymás utániság, amit a matematikusok a saját örömükre csinálnak, teljesen absztrakt struktúrákat. Ennek ellenére mégis fizikailag releváns, vagy nem csak fizikailag, mindenfajta tudomány szempontjából releváns struktúrákat alkotunk, olyan eszközöket hozunk létre, amikkel ténylegesen megérthető, megjósolható a világ. Bolyai János, amikor ezt, talán mindenki ismeri ezt az idézetet, amit írt az apjának, hogy a semmiből egy más új világot teremtettem, ő tényleg a hiperbolikus geometriát pusztán egy elmekísérlet volt az ő szemében. És meg sem álmodta, hogy majd pár évtizeddel később jön Einstein, aki kitalálja, hogy a gravitáció meggörbíti a téridőt, úgyhogy ténylegesen nem euklideszi geometriával fogjuk tudni megérteni a világegyetemet. Tehát, hogy miért van az, hogy olyan dolgokat találunk ki, amik fontosak és jelentőséggel bírnak. Szóval, hogy az látszik, hogy az, hogy mi a fizikai világban élünk, ez meghatározza úgy a gondolkodásunkat, hogy olyan dolgokat találunk ki, akármennyire absztrakt vágyaktól vezérelve, amik valahogyan relevánsak a világ működése szempontjából. És a fizika és a szellemi világnak egy olyan kapcsolatát hozza létre szerintem a matematika, ami egy viszonylag különleges kapcsolat. Tehát egy nagyon tiszta és erős egymásra hatása a fizikai világnak és az intellektuális világnak, ami meglepően jól működik. És a tánc is egy ilyen különleges kapcsolódása a fizikai és az intellektuális szellemi világnak. Nem értjük pontosan, hogy a fizikai világba vetettség hogyan okoz érzelmeket, de hát látjuk, hogy így működünk, hogy igazi jelentést tud hordozni egy mozdulat, vagy egy...
Táncelőadás. Igen. Egyébként azt elmeséli, hogy az improvizációs tánccal hogyan találkozott, vagy hogy mikor volt az a szakasz, az az életszakasz, amikor ez ilyen fontos volt?
Eléggé későn. Azt tudtam, hogy ugye mondtam, hogy én Szegeden nőttem föl, a szegedi balettet, a szegedi kortárs balettet nagyon szerettem, mindig jártunk a családdal. Megtudtam, hogy buliban szeretek táncolni. Emlékszem, hogy egy barátom mondta, hogy milyen furcsa, hogy mindig olyan ritka, hogy általában az emberek úgy szoktak táncolni, hogy csak jól akarják érezni magukat. Én meg engem olyan nézni, mintha valamit akarnék
kifejezni
a buliban a táncolással. És valahogy az történt, hogy hát itt van egy ilyen személyes történet, hogy amikor én Cambridge-ben voltam, akkor a barátnőm ott hagyott. Egyébként olyan értelemben happy end, hogy ő most a feleségem.
Akkor csak időszakosan.
De egy jó pár évre. És nagyon rosszul voltam. És a nővérem táncterápiával foglalkozik, azzal is foglalkozik. És ő javasolta, hogy hát ő úgy látja, hogy ha én csak matekozom, miközben nagyon rosszul vagyok érzelmileg, abban én bele fogok őrülni, mert látja a jeleit, hogy kezdek megőrülni. Úgyhogy mi lenne, ha próbálnék valami mást is csinálni? És egy improvizációs intenzív kurzusra mentem el. 2 hét napi, nem tudom, 6 óra, 8 óra, nem tudom már mennyi volt. És első nap azt gondoltam, hogy ez fantasztikus. A másik nap azt gondoltam, hogy ez borzasztó. Én nem akarok azzal foglalkozni, hogy folyamatosan, hogy mik az érzelmeim, mit csinál a testem. És aztán a 2 hét végére nagyon beleszerettem az egészbe, és akkor pár évre ez lett a 2000 környékén, tehát 24 éves koromban volt, és akkor pár évig ez elég fontos volt. Kicsit a matekot nem is. Elvileg elkezdtem a doktorimat Szegeden, de nem igazán foglalkoztam, nem sokat foglalkoztam matekkal. Tényleg előadásokat csináltunk, mindenfajta kurzusokra jártam.
De jó tett az a szünet? Szóval, hogy jó, hogyha az ember a matematikát egy picit így szögre akasztja átmenetileg? Tehát az hatott valamiképpen a gondolkodására?
Biztos. Sokkal érettebb lettem. Szerintem az, hogy mi a fontos, miken szeretnék gondolkodni, ez úgy kicsit ülepedett. És nyilván teljesen szögre akasztani azért ez veszélyes, mert itt van egy ilyen tréning része is. Tehát elég különleges agyi tevékenység, hogyha nem tartod karban ezeket a képességeidet, akkor azért meg tudnak kopni, ugyanúgy, mint a fizikai képességek.
Nincs edzésben az ember agya, hogyha nem csinálja sokáig.
Igen, de hát a táncra is, az improvizációra is egy intellektuális tevékenységként tekintettem, tehát nem érzem, hogy ellustultam volna. Meg azért közben azért olvastam, gondolkoztam matekon is, csak sokkal kevesebbet. De úgy körülbelül 2 év után éreztem azt, hogy hát végülis már én mindig matematikus akartam lenni, mert elég sokat belefektettem. Talán nem kellene ennyiben hagyni, és akkor mentem el Amerikába, és kezdtem újra a doktorimat egy másik témában, és akkor a táncot az csak téli meg nyári szünetre koncentráltam. Igen.
Amikor egyeztettünk erről a mostani interjúról, akkor az érzékenységgel kapcsolatban a kvantum számítógépekkel összefüggésben mondott egy érdekes dolgot. Lehet, hogy létre sem hozhatók, vagy ez hogyan van?
Igen, szóval van a Gil Kalai nevű izraeli matematikus, aki a zajérzékenység egyik atya. Ő neki már sok éve ez a... Sokak szerint ez egy agymenés csak. De mindenesetre jön neki az az elképzelése, hogy bizonyos kvantummechanikai ilyen makroszkopikus függvényeknek a zajérzékenysége. Ezt lehet tudni, hogy ezek bizonyos dolgok zajérzékenyek. Tehát aki tanult matekot, az talán tudja, hogy egy nagy mátrixnak van determinánsa, meg van olyan, hogy permanens. Szóval egy nagy mátrixhoz rendelt számszerű érték, ez a permanens, és hogyha a nagy mátrixban néhány elemet véletlenül megváltoztatunk, akkor ennek a permanensnek az értéke teljesen megváltozik. Tehát ez egy
zajérzékeny.
És ez a permanens, ez fontos a kvantummechanikában, és a Gill szerint, Gill Kalai szerint, a kvantum számítógépek működésében is fontos, és van egy inherens zaj. Ezt mindenki tudja, hogy a kvantum számítógépek működése, az, hogy valahogy ezt a kvantum zajt kiszűrni, ez a legnehezebb probléma abban, hogy nagyméretű kvantum számítógépeket létrehozzunk. És ő azt mondja, hogy ennek a függvénynek az zajérzékenysége azt eredményezi, hogy minél nagyobb rendszert próbálunk működtetni, annál rosszabb lesz a helyzet. Ez az egész zajérzékenység egy kicsit ilyen, úgy is lehet rá gondolni, mint egy ilyen véletlen nagyító dolog, hogy egy kis véletlen zajt fölnagyít, és a nagyobb struktúrában teljesen megváltoztatja a viselkedést. Ez azzal fog járni, hogy nem lesz. Tehát, hogy elméletileg lehetetlen működőképes, hatékonyan működőképes kvantumszámítógépet létrehozni. Tehát minél nagyobb kapacitást szeretnénk elérni, igazából az, ami a zajszűréshez kell számítási kapacitás, az nagyobb, mint amit a számítógép el tud végezni. Tehát ez nem fenntartható.
De akkor ez csak egy teória? Szóval, hogy ezt így nem veszik komolyan? Vagy?
Hát ő próbál, ugye ahogyan a kvantum számítógépek, azt ugye olvassuk az újságban, hogy létrehoztak egy még nagyobbat, egy még jobbat, egy még nagyobbat, egy még jobbat.
De ugye nagy a várakozás ezzel kapcsolatban.
De ő még azt mondja, hogy ez még mind beleesik abba. Tehát igazából még nem csináltak olyan általános célú kvantum számítógép, hogy én mondom meg a problémát, és a számítógép megoldja, olyat még nem csináltak. Tehát olyanokat tudnak effektíven egyelőre megoldani, amit direkt arra találtak ki, hogy a kvantum számítógép meg tudja oldani, és hagyományos számítógép nem. De igazából olyan problémákra, amiket ténylegesen meg akarnánk oldani, még nem született kvantum számítógép. Szóval ő szerint ezek az eredmények még nem mondanak ellent. Ezek a technikai, mert hogy tényleges, praktikus eredmények, ezek még nem mondanak ellent az ő elméleti elképzeléseinek, hogy igazából miért nem lesz ténylegesen használható. De hát abszolút lehet, hogy nincs igaza.
Nincs igaza.
Vannak bizonyos matematikai állításai, de hogy ténylegesen csak olyan kvantum számítógép hozható el létre, amire alkalmazható az ő negatív matematikai eredménye, azt persze nem tudjuk.
Az utolsó kérdésem pedig, hogy akkor nagyjából az életében 10 év volt külföldön?
Azt hiszem, igen.
Mert kíváncsi vagyok, hogy hol tart most a karrierjében, hogyan értékeli ezt, milyen olyan problémák vannak, amik nagyon izgatják, bár fiatal még, de hogy az ember gondolkodik azon, főleg 3 gyerekes családapaként, hogy akkor merre tartok.
A matematikai környezet a Rényintézetben nagyon jó, tehát van egy közös Zabért Miklóssal, aki pár hete már volt. Beszélt itt, ővel van egy közös szemináriumunk, ahol rengeteg fiatal van mindig. Nem minden területen találok embereket Magyarországon, de van több olyan kutatási területem, amikről folyamatosan tudok beszélgetni másokkal. Úgyhogy egy nagyon gazdag és színes matematikai környezet van az intézetben. Különösen úgy, hogyha mondjuk a következő grantet is meg tudom kapni, és olyan embert tudok külföldről, mondjuk olyan posztdokot tudok hozni, aki olyannal is foglalkozik, amivel más Magyarországon nem, és viszonylag nehéz beletanulni, tehát én mondjuk nekem nem sikerült kiképeznem olyan embert magam mellé, aki ehhez értene, de mondjuk egy olyan központból jön, ahol az alapokat elsajátította, mert ott többen foglalkoznak ezzel, az egy hasznos támogatás lenne. De mindenképpen itt képzeljük el a jövőnket. Az egy mindig nehéz kérdés, hogy a nagyon sok könnyebb probléma, amit én diákokkal elkezdtem, vagy másokkal, és tudom, hogy mondjuk megcsinálhatóak, és nekem megvan a szakértelmem hozzá, de pont emiatt nem annyira érdekesek. Szeretek olyan, mivel foglalkozni, amiről fogalmam sincsen, hogy hogyan kell megcsinálni. Azért is van az, hogy viszonylag sok különböző matematikai ágban próbáltam már alkotni. Szeretek megtanulni új területeket, és új dolgokon gondolkodni. De hát ez egy, nyilván ahogy öregszik az ember, egyre kevesebb általában ez a mondás, hogy egyre kevesebb nagy ötlete van, az igazi kreatív matematikai időszak az inkább a fiatalok.
Korral kevesebb lesz ez a felfedező kedv, vagy ez a bátorság, vagy mi?
Talán igen, nem tudom, hogy vannak persze ellenpéldák, vannak olyan matematikusok, akik 70 éves korukban jöttek elő valami teljesen új dologgal, de azért a tipikusabb az az, hogy a nagy ötletek fiatalon születnek meg az emberek fejében. Világos persze, hogy ahogyan egyre nagyobb tapasztalatom van, egyre több dolgon gondolkodtam, egyre több eszközöm van, és a gazdagabb eszköztárral esetleg nehezebb dolgokat tudok megcsinálni, de szerencsére még nem érzem, hogy nagyon tompulnék. De például nehéz megtalálni azt a egyensúlyt, hogy ahogyan egyre többet tudok, van egy csoportom, őértük is felelős vagyok, matematikailag is, hogy ez ne vonja el teljesen a figyelmet az olyan nehezebb kérdésekről, amik lehet, hogy soha nem fogom tudni megcsinálni, de mondjuk 2 hónapot el kéne folyamatosan töprengeni rajta, és akár félre rakva minden mást. Szóval e kettő között, tehát a nehezebb problémák, meg a könnyebb problémák közötti egyensúlynak a megtalálása, az mindenképpen egy kihívás. És hát igen, például egy kutatócsoportban ennek van felelőssége, tehát ez például megesett, hogy fölvettem egy posztdokot egy probléma megoldására, úgy éreztem, hogy meg tudjuk csinálni, 2,5 évet dolgoztunk, és nem sikerült megcsinálnunk. Valami apró részeredmény, szerintem apró részeredményt értünk el. Nem pont emiatt, de a srácot is hagyta a matekot. Szóval vannak kudarcok. Az, hogy mik azok a problémák, amik izgalmasak is, és sikerül is megcsinálni őket. És most akkor mikor sikeres az a kutatás, amit csinálok, ezt előre látni, ezt egy kicsit nehéz.
Olá Andrea Pete Gáborral, a Honren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet matematikusával beszélgetett. Ennyi fért bele a mai menetrendbe, én mára búcsúzom, Somodi Evelint hallották. Holnap reggel már Andor Tóth Anna várja önöket hétvégi kiadásunkkal. További jó rádiózást!